Én azt hiszem, az egyik legérdekesebb a mai napunk, hiszen egyikőtöket se ismerem, de nagyon jó, hogy nem ismerem egyikőtöket se. Nem tudom, ki honnét jött, és nagyon jó, hogy nem tudom, hogy honnét jött. És igazából most, mint a szivárvány minden színeivel, egy paletta, sok színei úgy jöttünk össze, kezdetként tizenvalahányan, most azt se számolom, meg nem leltározom, Isten tudja, hogy ki van itt, és ki csak létezik. De hiszem azt, hogy egy kezdetnél pontosan jó ez az állapot. Jó, mert nem adresszálunk, nem üzengetünk, hanem tényleg Isten kezébe tudom csak adni ezt az alkalmat. Mert ha egy gyülekezet lennénk, akkor azt mondom, hogy na most ez a harci feladat, ez a közös út, következő szakasza. Még hogyha emberileg is próbálkoznék, akkor is tudnék egy témát kitalálni. De igazából egy közös úton levő közösségnek is a vezetése egyszerű, hiszen együtt menve nem kell kibontani széles skálába az üzenetet. Úgyhogy egy kicsit nehéz ez a helyzet, de mégis jó ez a helyzet. És mit tudok elővenni leginkább? Pünkösd történetét. Pünkösd történetét kell elővennem, hiszen akkor is egy új kezdete volt. Tévedés ne essék, nem az egyház születésének a kezdete, hanem Isten időrendjében egy új kezdet, amikor egy ígéret beteljesedik. És ebből érzem, hogy kell néhány gondolatot így kezdésként elmondani ezen az első alkalmon itt Piriscsében, ahol én hiszem azt és tudom azt, hogy lesz folytatása. A vágyam is benne van persze, úgyhogy inkább megimádkozom, hogy Istennek is ez az akarata, de a szívem szerint jó lenne, ha lenne folytatása ennek az alkalmaknak. És inkább azért mondom, hogy jó lenne folytatásának lenni, hiszen az elmúlt hónapokban járkáltam ezen a területen is, tehát Budapest Esztergom vonulatában, vagy a túloldalán a Duna kanyarnak a felső részéig, vagy akár Tatabányáig is, már ilyen Budapest mondjuk durván 100 km sugarában nagyon szomorú lettem. Számtalan értékes falu, számtalan értékes helység, számtalan olyan helység, ahol embereknek emberi értelembe vett krémje jön össze, hiszen Budapestre kitelepült az értelmiség, Budapestre kitelepült emberek, és ebben a durván 60 kilométeres körzetben, inkább így mondom, körben, sugarú körben, ha jól megnézem, nincs élő gyülekezet. Lehet, hogy sokan megsértődnek. Beteg és haldokló és szenvedő gyülekezeteket látok, látok falukat, ahol semmi, de semmi lehetőség nincs arra, hogy összejöjjenek emberek. Jóformán csak ilyen községeket és helységeket látok, ahol emberek vannak, de valahogy nem működnek gyülekezetek. És hogyha igazából az ember Krisztus testéhez tartozik, ez fájdalmat okoz. Fájdalmat okoz, mert itt van az sok ember, aki hazajön a Budapest metropolisából, és hazajön ide aludni, minden kapcsolata elveszik az emberekkel, testvér és egyéb közössége nincsen, és bizony, én nekem kétségeim vannak, hogy így hogy tudja megélni a közösség életét, a hívő életét is. És azért, pontosan ezért most így előttem a pünkösdnek, Sávótnak a története van, és olvasni szeretném Apostolok cselekedetének ez az első fejezetét először, a 9. verstől, és amikor ezeket mondott, az ő látókra felemelteték, és felőfogajára jött szemeik előtt. És amit a szemeiket az égre felfüggeszték, amikor ő elméneime két férfi állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is? Galileai férfiak, mit állottok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jöjjön el, amiképpen látátok, hogy felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, amely hivatik olajfák hegyének, amely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. És amikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol szálva valának. 14. vers. Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafejével együtt. Én azt hiszem, hogy a mai napnak ez az előzménye. És azt hiszem, hogy ez történt, és nagyon sok közösségnek így kell, és így szükséges megalakulnia. Sokan állnak ma is az égre nézve. Hol van az Úr? Hol van? És én a szokásos bocsánat, hogy így mondom, stílusommal visszakérdezem, hogy te hol vagy. Te hol vagy? Lejöttem már végre az olajfák hegyéről, hogy hol van az Úr. Ebben a sopánkodásban, hogy itt az életem ilyen szerencsétlen, elhagyott Isten, elhagyott Jézus, elhagyott az Úr. Tovább kell lépni. A továbblépés nélkül nincsen savót, nincsen pünköst. Az első lépés tényleg az, hogy ott álltak valamennyien, hiszen nem soroltam fel mind a 11-et, név szerint azt kihagytam, de lényegében egységesen álltak fönt az olajfák hegyén, és látták a mennybe elmenni a mestert. Egyedül maradtak. Hol van? Mi is sokszor így vagyunk az életben. Egyedül vagyunk. Hol van? És hogyha ezt a bibliai részt most már zsidósan értelmezve megértjük, hogy mi is, ami vezet tovább bennünket, két fehér ruhás angyal megállt mellettük. Személy megállt mellettük. Ugye emlékeztek? Fönt valamikor a hegyen hárman voltak. Jézus Krisztus, Jesua Amasia, Mózes és Illés. Valaki elment, de akkor ki volt ez a kettő? Mózes és Illés. Miért pont Mózes és Illés? A törvény és a profécia. Ez volt elegendő arra, hogy ebben a helyzetben túléljék azt a helyzetet. Neked is az életedben az a helyzet, ami benne vagy, ha úgy érzed, hogy elhagyott a mester, ez a kettő, ami megtarthat bennünket. Ezt a mostani kereszténységet is ezt tarthatja meg. Tudom, hogy van Isten törvénye, és tudom azt, hogy Istennek van ígérete. Ez a kettő áll melléd. Miért szomorkodsz? Isten törvénye ma is ugyanaz, mert az ítélete is ugyanúgy mindegyikre vonatkozik. És Isten ígérete, a proféciák ugyanazok. Ő nem változott. Miért vagy szomorú? Isten a törvényébe és a proféciákba kijelentette önmagát és akaratát. Isten örök. Most nincs itt veled. Miért vagy szomorú? Miért vagy szomorú? Miért vagy szomorú, keresztény barátom, amikor úgy érzed, hogy nincs veled a mester? Isten mindig örök és stabil. És most is melléd állt. Most is itt van a törvény és a profécia, ami természetesen a mi életünkben már fokozódik annyival, hogy a törvény a kegyelemmel, és a profécia az, az örök életig mutat nekünk. Miért félsz? Miért félsz? Valamit neked kellene csinálni. És ők nem szóltak, hanem tudták, mi a teendő. Egy akarattal elmentek a felsőházba. Egy akarattal. Vajon nem kellene ezt ismerni, ennek a történetnek az előzményét is. Az új kezdetekre mindenki vár, ébredésre, mozgalmakra, mindenféle új-új tapsikáló eseményekre, mindenfélére várnak, jóra, mindenre. De hát a keseredésnek nem az a formája, hogy most én elzsongítom magam énekléssel, halleluja-zással, hanem ugyanazt kellene tenni, amit itt tették, egy akarattal, egy szívvel, lélekkel foglalatosak vala imádkozásban, könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával együtt. Nem csak a férfiak. Gondoljátok el, abban az időben, amikor a zsidóknak a férfiak voltak, akik csak taníthattak, akik imádkoztak, akik tanulhattak, bevonták a nőket is. Közösen. Az első közösségben bizony a nőknek ott volt a helyük. Egyenrangú szolgáló helyük volt, igen. A legelső szolgált, amikor a férfi és nő így együtt szolgált, az nem más volt az imádkozás és a könyörgésnek a területe. Egy szívvel és egy lélekkel. És ez az első lépés egy új kezdetének, amikor szellemben egyek vagyunk, hiszen a szív mindig ezt jelenti, és gondolatban és a szellemi uralom miatt gondolatban is egyre gondolunk. És az elsők tudták, mi a feladatuk. Az új kezdetének ez a kulcsa. Ő nincs itt, van egy állapot, egy nagyon szomorúnak tűnő állapot, és a válasz számukra ma is az, van törvény, és van ígéret. Van törvény és kegyelem, van profécia, mert benne van még az én örök életem is. És mi az én feladatom? Úgy, ahogy van. Lejönni az olajfák hegyéről, és elmenni oda a felsőházba, és könyörögni és imádkozni. Bizony újra meg kellene tanulni az imádkozás és a könyörgés közötti különbségeket. Meg kellene tanulni azt, hogy könyörögni a szomszédomért, ezért a városért, ezért az országért, ahol vagyok, hiszen ők Jeruzsálemben voltak, az volt az ő szolgálati területük akkor, és ott is történt a csoda, ami nem csoda, hanem egy ígéret beteljesedése. Nekünk is könyörögnünk kell. A könyörgés pedig nem más, Istentől elkérni az ő akaratát. Könyöröghetünk a hitetlenekért, és könyöröghetünk csodákért is. Mindazért, amit Isten számunkra megígért proféciában és törvényében és akaratában, és imádkozni, meg kellene tanulni imádkozni, hogy tudom, hogy mi Isten akarata. De hát, ha én ismerem a proféciát, akkor tudom, mi Isten akarata. Akkor már tudok imádkozni. Ha személyes kapcsolatom van Istennel, akkor tudok imádkozni, hiszen ő mondja meg, hogy mit kérhetek. Az imádság nem más, mikor visszaadom a Isten akaratát. Köszönöm, elfogadom, és kérem, hogy teljesíts be. Őnekik relatíve könnyű volt a helyzetük, hiszen ők első kézből Jézus Krisztus által kapták meg azt, amiért imádkozni tudtak. De a folyamatosság mégis ott volt. Ők megkapták Jézus Krisztustól azt, amiért imádkozhattak, és nem sokával később, a Szent Szellem kitöltetésekor már tudták személyenként, hogy miért kell tovább imádkozni. Istennél nincsenek szünetek. Vannak olyan állapotok, amikor mi elkeseredünk, de szünet nincs. Isten mindig is beszélő viszonyban van az emberrel. És ez a példa, amit itt most olvasunk a apostolokkal, hogy cselekedett Isten, csodálatos módon, nem az apostolok cselekedtek című könyvben, ebben elolvashatjuk végül is azt a bizonságot, ami számunkra előre mutat. Ne szomorkodj. Istennek törvénye és kegyelme van, ne szomorkodj. Van kijelentett proféciája akarata te életedre is, az én életemre is, valamennyünk életére. Ne szomorkodj, menj el és kérd el. Isten olyan egyszerű, annyira nem teológus, azt mondja, hogy menj és kérd már el. Mit tudsz? Mit tudsz a te életedre? Az, hogy van egy törvény, amit be kell tartani, szeretném megismerni a törvényt, hogy be tudjam tartani, mert ha megismerem a törvényt, akkor a kegyelemben is növekedhetek. Van egy profécia, akkor tudom azt, hogy az rám is vonatkozik. Nem kell félnem az utolsó időktől, az apokaliptikus dolgoktól, mindenféle félelem, ijesztgetésig, nem kell félnem. Hát tudom, mit akar Isten. Mennyi mindentől szabad lehetnék, ha ilyen egyszerűen gondolkodnék. És ők elmentek egy akarattal, a nőkkel együtt. És hangsúlyozom ezt, mert sok helyen mai napig is a párizmusnak köszönhetően a nőknek nincsen helyük. Le vannak uralva. Igen, a nőknek van feladatuk. Az első pillanatban, igen, együtt könyörögtek a férfiakkal és a nőkkel. És ezt jó hangsúlyozni a mai világban is, hogy a nőknek igenis komoly feladatuk van, és az első bizonság, hogy a nőknek pontosan egy nagyon komoly feladatuk a könyörgés és az imádkozás, hiszen már az első pillanatban ők is csatarendbe álltak, amikor pünkösd előtti időszakban, amikor lejöttek a Gecsemáneni kertből, és elmentek a felsőházba. Nem ki voltak zavarva, hanem akcióba, feladatra, úgy, ahogy van, egyenjogú társként ott voltak. És ebből az egy mondatból én azt hiszem, hogy első feladatként már is ki tudnám tűzni, a Biblia szerint, igenis a nőknek az első feladatuk, könyörögni és imádkozni. Könyörögni és imádkozni egy hatalmas erő, és hatalmas feladat, hiszen enélkül semmi nem működik. Ha én Isten akaratát nem igazolom vissza, és nem kérem el tőle, akkor nem fog működni. Isten te rád vár, és itt pont a nőknél van a kérdés, hogy pont a nőkre is vár, de mondhatnám most az Isten, hagyjuk ki, a nőkre vár inkább, hiszen nekik a feladatuk ebben igen komoly. Tehát pünkösd előtt vagyunk, és amikor elérkezem a Szent Szellem kitöltetésére, mégis elolvasom azért. És amikor a pünkös napja, a második fejezet, eljött minnyáján egy akarattal együtt valának, és ő nagy hirtelenséggel az égben, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteri az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ülen mindenkire azok közül. És megtelenek minnyáján Szent Szellemmel, és kezdenek szólni más nyelveken, és amint a lélek adta nekik szólni, amit a szellem adta nekik szólniuk. Lakoznak vele pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, mert az ég alatt vannak. Nem folytatom ezt a történetet, ezt igazából ismeritek, azonban a 14. verstől mégis a mai napra és a mi feladatunkra utaló részt szeretném olvasni. Péter azonban előállván a 11-jel felemelés szavát szóla nékik, zsidó férfiak és mindjárt, akik lakoztak Jeruzsálemben. Legyen ez néktek tudtokótokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van. hanem ez az, ami megmondatott Jóel profétától, és részen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én telekemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok és a ti fiaitok, látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálányomra is kikitöltök azokban a napokban az én szellemembe és profétálnak. És tészek csodákat az égben odafent, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétsége változik, és a hold vérének előtte eljő az Úrnak a ma nagy fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségre hívja, megtartatik. Nem folytatom, hiszen egyrészt ismert a történet, másrészt elég hosszú is lenne. Inkább a mai napra utalnék vissza. Ennek a Szent Szellem kitöltetésének, a kettős tüzes nyelveknek a láthatóvá válása vajon ma mit szól nekünk? Bizony, azért is kell együtt lennünk, hogy egy kicsit összefésüljük, egységbe kerüljünk. A pünkös története, Sevot története nem abból szól, hogy nyelveken beszél valaki, nem abból szól, hogy kettős nyelvek, nem arról szól, ami a látványosság, nem arról szól, hogy hogy viselkedtek a jeruzsálemiek, kik látták és kik nem látták, hanem mi történik utána. Valóban Isten ígérete az, hogy a kettős tüzes nyelveket láthatóvá tette, csodamódon láthatta a Jeruzsálem népesség, aki ott volt, hallhatta és láthatta egyszerre a Szent Szellem kitöltetését. Mi történt? Párszor már ismételtem, de mégis elmondom. A kettős nyelvek kérdésébe sokan nem mernek belenyúlni, nem értik. Pedig nagyon egyszerű. Tudva levőleg, ott a hegyen két fehér ruhással találkoztak, mind a 11-en. A törvénye és a proféciával. A törvény és a profécia nem más, mint Isten lelkének a munkája. Azonban Isten ígérete végül pontosan Sávotkor pünköskő teljesedett be, amikor Jézus Krisztus maga Krisztusként megkapta a hatalmat, és uralkodó szellemé vált. A kettő szellemnek a tartalma az, amikor Isten szelleme egyben Krisztus szellemeként is ettől a pillanattól kezdett működni. E pillanattól nem csak ígéret volt, nem csak Isten ígérete, hanem egyszerűen megérthető Isten szelleme kibővült, és nem csak kibővült, hanem munkájában és szolgálatában teljesedett be, hogy Krisztus szelleme uralkodó szellemként kezdett működni. E pillanattól uralkodik a Szent Szellem. Pünkösdig Isten szelleme valóban a törvény proféciák és a nép vezetése, de e pillanatban pünköskör történik, amikor hatalomra lépett a király. A látható világban is, azzal, hogy láthatóvá lett a kettős láng. Továbbiakban úgy, mint ma is, a Szent Szellem úgy működik, mint Isten szelleme és Krisztus szelleme. Isten szelleme, amelyik téged elvisz a megtérésig, és Krisztus szelleme az újjászületéstől, mint parancsoló, mint mindegyiságra elvezető, vezet már. Ezért kettő szellem volt ott Sávotkor. Ezt kellene megértenünk igazából. És az a szellem Péternek a szolgálatában mutatja meg, hogy mi a mi feladatunk. Péter nem azzal kezdte, hogy jaj, mi van nekem, hogy milyen ajándékot kaptam, és milyen csodálatos dolgok történtek. Péter nem mai karizmatikus volt. Persze kérdésre merülhet fel, hogy ezek közül az apostolok közül valamelyik is karizmatikus volt, vagy nem. Volt-e kapcsolata a Szent Szellemmel? Én azt hiszem, butaság lenne megkérdezni, hogy vajon az volt-e? De egyik se beszélt érdekes módon önmagáról. A Szent Szellem megnyilvánulásairól, ajándékairól és mindenről Pál beszélt a gyülekezeteknek, de érdekes módon Péter nem beszélt majdnem semmit a Szent Szellemről. Miért? Mert ő cselekedett. És én azt hiszem, hogy Péternek a szolgálata pünköskor, az új kezdetekor számunkra bizony nagyon is fontos. Péter mit csinált? Péter egyszerűen bizonságot tett arról a názáreti Jézusról, aki Krisztus lett. Semmi más nem tett. Bizonságot tett. És én azt hiszem, hogy ezt a mai nap kiszoktuk hagyni. Mi beszélünk mindenről, hogy mi van nekem. Beszélek nyelveken, és látásom van, és profétálok, és akármi. De van-e nekem Krisztusom? Jézus Krisztussá vált-e? Az első lépés egy új kezdeténél, hogy tudom-e az első feladaton bizonságot tenni ott, ahol vagyok, Jézusról, aki Krisztus. És én azt hiszem, hogy itt vannak a legnagyobb problémák, hogy megállunk ott a fönt a hegyen, és nem lépünk tovább. Nem válik Jézusból Krisztus. A szabadító nem lesz király. Nem megyünk tovább a folyamaton, és ennek a egyik csapdája az, hogy még tovább is lépünk, hiszen megtapasztaljuk a Szent Szellemet, és látjuk, de nem lépünk tovább, hogy a Krisztusról szóló bizonságtétel a legfontosabb szolgálatunk, a Krisztus uralmának láthatóvá tétele, és Krisztus uralmának a hirdetése, kínálata mások felé. Én azt hiszem, hogy nagyon sok kavalkád van ezért a kereszténységen belül, hogy kivesz a bibliai igékből közül egyet, és azt mondja, hogy ott nyelveken beszéltek, akkor nekünk most mindenkinek az a bizonyíték, hogy nyelveken beszélünk. Ez a bizonyíték. Nekem nem az a bizonyíték. Nekem az a bizonyíték, hogy látható rajtam, hogy ki az én Uram Krisztus a király. Ez a bizonyíték. Egy gyülekezetben is ez a bizonyíték, hogy ki az uralkodó. Természetesen ettől még a Szent Szellemnek a munkája, a Szent Szellem gyümölcse és a Szent Szellem által hozott minden működhet, de megint a prioritásokkal van a baj, hogy elhagyjuk az első legfontosabb dolgot, hogy minden arról szól, amit itt olvastam az előbb, mindaz, aki az Úrnak nevét segítségér hívja, megtartatik. Nem azt tartatik meg, aki látta pünkösnek a szépségét. Nem azt tartatik meg, aki egy karizmatikus gyülekezetben örömködik, vagy örül, mindegy, hogy mondom, sokszor sajnos mindegy, hanem azt tartatik meg, aki kimondja, hogy Krisztus az Úr. Aki Jézusnál nem áll meg, hanem tovább megy, hogy Krisztus az Úr. Jézus megszabadított, hogy Krisztusé legyek. Ezt a fogalmat megint a kettőségben ismernünk kellene. Azt ismernünk kellene, hogy nekünk királyunk van. Jézus névtől tovább kell lépni. Majdnem könyörögve mondom, mert a sátánnak egy óriási trükkje, hogy megállít Jézusnál. Sőt, nagyon humanista, hellenista módon megáll a drága Jézusnál, és nem visz tovább az uralkodó királyhoz, akinek parancsolatai ugyanazok, mint Isten törvényei. Nem visz tovább, és nem történik az emberek életében változás. Mi a feladatunk? Úgy, mint Péternek elmondani, hogy Jézus a Krisztus. Talán egyszerű. És olyan egyszerű Isten igéje. És olyan egyszerűk ezek a bizonságok. Jézus a Krisztus. Pál számtalan szó fordítja ezt a szópárost össze. Legtöbbször azt mondja Pál már a leveleibe, Krisztus Jézus. Meg kellene értenünk, hogy nem szójátékok. Meg kell értenünk, hogy pünköskör történt egy változás. Az a Jézus, aki a mennyekbe ment, Krisztusként támad föl. Itt ebben az olvasatban többször is olvashatjuk. Jézus feltámadt és Krisztus lett. Nagyon egyszerűen egy gyereknek meg kellene érteni. Tovább kellene végre ettől lépni. Nem a Szent Szellem született meg, hanem Krisztus Úr lett. És a Szent Szellem ő maga, aki parancsokat hoz és elvezet minket minden igazságra. Oly jó lenne megértenünk végre ezt a szükségességét a Szent Szellemnek, hogy nélküle nem megyünk, és a Szent Szellem szükségese nem más, mint Krisztusnak, az uralmának a teljes elfogadása, hogy nélküled, Uram, nem megy, és nem a Szent Szellemet elválasztani Krisztustól, hiszen sokszor ezt tesszük. Sokszor tudattalanul is ezt tesszük. Tehát tudjuk-e, hogyha mi a Szent Szellemről beszélünk, Krisztus szelleméről, magáról, Krisztusról beszélünk. De aki csak Jézusnál megáll, és a Szent Szellemet vágyja, az Krisztust kihagyhatja. Oly jó lenne ismerni így a történetet, az új kezdete így néz ki. Jézus Krisztus lett, és Krisztus a Szent Szellem által itt van közöttünk, hiszen ő maga az. Isten annyira egyszerűen elmondja ezeket, és nekünk semmi más feladatunk nincs, hogyha Isten bennünket elvisz odáig, hogy valóban a proféciákat és a törvényeket és benne a kegyelmet és Isten ígéretét megismerjük, és könyörgünk és imádkozunk, és Isten egy újat kezd, akkor nekünk a feltámadott Krisztusról kell beszélni, aki Jézus volt, valóban keresztig elment szabadítóként. Egyszerű. De ma is ugyanez az egyszerű feladat, amilyenk. Péterként bizonságot kell tenni. Bizonságot kell tenni, nekem Jézus több, nekem Krisztus Jézus. Nekem Jézus nem csak egy történelmi figura, aki különböző csodákat tett, és különböző bibliai történeteket kellene csak beszélnünk. Nem tudom, hány éves keresztény múltamban bizony sokszor mosolyogtam, hogy kívülről fújtam az összes történetre, Zákeustól akármelyik csodáig, és valahol itt megállt minden. Már az összes működését Jézus földi életében ismertem, de valami hiányzott. És amikor tényleg az ember megérti, nekem a király hiányzott, nem a sztorik, nekem a király hiányzik. És ennek a falunak, és ennek a városnak, ennek az országnak a király hiányzik. Az, hogy Jézus mit tett, a királyhoz vezet a bizonság, amit mi teszünk, a mi életünknek is a királyhoz kell, hogy vezessen a bizonságunk. És ő, mint királyként, valóban Jézusként, szabadítóként képes megszabadítani bárkit. Hiszen Krisztus szelleme szabadítóként, Jézusként megszabadíthat bármi kötözöttségtől, bármitől. Fölszabadíthatja akár szellemben egy területet is, ahol éppen élek, mert elmentem a felsőházba, és kértem, könyörögtem egységbe a testvéreimmel, és ennek a könyörgésnek és kérésnek a válasza volt, hogy akkor pont jókor kérted, pont időbe kérted, és pont a jóváli proféciák beteljesednek. Tudod-e, hogy pont jókor, pont időbe kérni az maga az, hogy Isten meg tudja tenni azt, amit ő akar? Tudod-e, érzed, amikor imádkozol, hogy most kell imádkoznod? Érzed, amikor a melletted megszólal a törvény és a profécia, a kegyelem és az ígéret, hogy most Isten kegyelmezni akar ezen a területen, és ígérete van erre a földre. Most menjél imádkozni. És amikor neked te megtapasztalod a saját életedben, hogy Isten kegyelmét megéred a törvény által, és a proféciák ismeretén túl tudod a te ígéreted, de akkor most menj imádkozni, mert Isten valamit akar tenni. És ez beállt az életedbe, hogy megismered Isten akaratát, megismered Istennek a kijelentett akaratát a Szent Szellem által, megismered Istennek a törvényeit, és te engedelmességgel meghajtod a fejed, hogy igen, Uram, én engedelmes akarok lenni, akkor menj imádkozni, mert eljött az idő. Ez a két pont, amikor benned megszólal Isten törvénye a kegyelemmel, és a profécia terád kijelentett isteni akarat ígérete, amikor megszólal, tudod, mit kell tenned? Tudod, mi az ígéretem? Olyan csendes az a belső szó, amikor Isten kényszerít arra, hogy gyere hozzám. És én azt hiszem, hogy az első ilyen jelek, amikor egy családi otthont kinyit valaki, mert tudom, hogy kell, és a szívemben van, hogy szeretném. Bizony ez az, amikor imádkozom, hogy mit tegyek, és Isten azt mondja, hogy hívd meg a testvéreidet. Gyülekezetek így alakulhatnak. Tudod, hogy itt az idő. Mert Isten indítja el a szívedbe, ezt a két angyalt megszólal egyszerre a szívedbe. Igen. Szeretném, hogyha rend lenne a családodba, szeretném, ha rend lenne a környezetedbe, igen, akarom. És te meg tudod azt, hogy mit ígért neked. És a kettő együtt összecsengve a te szádat megnyitja, és a te imád meg a meghallgatásra kerül. Talán ilyen egyszerű egy új kezdete. És mi elbonyolítjuk. Nem arról beszélünk, mi az új kezdetének a lényege, hanem arról, hogy hogyan voltak ott, kik voltak ott, meg mint voltak. Ezt hagyjuk későbbiekre, valóban Jeruzsálemben, amikor összejött mindenki, akkor az akkori zsidó világnak minden zsidaja ott volt, hiszen a diaszporának, az akkori diaszporának az összes városából összejöttek, mindazok, akik egy szellemben voltak zsidókkal, a prozeliták, akik betértek zsidók voltak, azok is itt voltak, de megint egy egység. Hiszen amikor az olajfákról lejöttek a felsőházba, együtt volt mind a 11, és amikor Isten ígérete beteljesedik, ott is együtt volt minden zsidó. Mert engedelmesek voltak törvény szerint is arra, hogy a Savot ünnepét megüljék, és mindenkinek meg kellett jelenni Jeruzsálembe, és messze földekről odautaztak Istennek engedelmese. Isten csak az egységbe tud adni olyan ígéretet, amit egy közösségnek, egy egységnek adott. Amikor Krisztus teste egységes lesz, akkor tudja betölteni az ígéreteit. Az összegyűjtetés és sok mindent. De kisebb közösségben is ugyanígy működik. Amikor szellemi egység van, úgy, mint a felsőházban, vagy úgy, mint Jeruzsálemben, vagy minden zsidó összejött, akkor tud a Szent Szellem által bármit is adni. Egység, egység családba, egység közösségbe, egység egység tábla, nagyobb közösségekbe, akkor tud működni a Szent Szellem. És ez az egységet számtalanszor megbontjuk. Amikor nem a lényegről szólnak az ige hirdetések, amikor nem a lényegről szól, hogy mi is az egész sávoti történet, mi az új kezdete, hanem az, hogy hogyan. Sátánnak egy akkora trükkje, a részletekbe elbújtatja, a részletekkel eltakarja a valódi igazságot. És Sávodnak a új kezdetnek is az ígérete és az igazság, a új kezdetnek a lényegét, én azt hiszem, nagyon-nagyon láthatjuk Péternek a szolgálatából. Tehát Péter prédikált Jézusról, elmondta Isten ígéretét is, hogy most történt meg a Joeli proféciának a beteljesedése, tulajdonképpen arról a két angyalról is, amit üzent, arról is tudott bizonságot tenni, tudott bizonságot tenni Isten törvényéről, hiszen Isten törvény és akaratának a következménye a Golgota, Isten igazsága maga, a megfeszítés váltságműve, és bizonságot tudott tenni az ígéretről, hiszen Joel ígérte, Joel által ígérte Isten, hogy kitöltöm, és megismételt az ígéretet. Péter sem más tett, ő is arra két angyalra idézőjelbe hivatkozott. Istennek ez az akarata és ez az ígérete, Istennek ez a törvénye, és a törvénynek a következménye a kegyelem, a Golgota is beteljesedett. Isten ígérete az, hogy kitölti az ő szellemét, most teljesedett be, nem hagyta az ottaniakat tudatlanságba, hanem ugyanarról a két alapvető bizonságot mondta el. Istennek törvénye, akarata és Istennek a proféciája ma teljesedett be. Jézus Krisztus váltságműve után ma Krisztusként hatalomra lépett. És ezt elmesélte ott mindenkinek, akik egységbe összegyűltek. Aztán Péter, amikor tovább bizonságot tesz magára a keresztnek a váltságművéről, teljesen felbontja a ígéreteket, azonban a 36. verset, hogyha olvasom, egy mondatba összegezi Péter az egész sávoti történetet, az egész pünkösdi történetet. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeserednének, 37. vers, és mondanak Péternek és a többi asztalnak, mit cselekedjünk, atyám fiai. Péter pedig mondanékig, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszítik a Szent Szellem ajándékait. Egységet kell megint néznünk. Nem az, hogy veszítik a Szent Szellem ajándékait. Sőt, nem az, hogy melyik ajándékot. Az egységet. Amikor itt Péter a válaszol a megkeseredett népnek, hiszen a zsidók ekkor döbbentek rá, hogy ők azt a nevet, azt a messiást feszítették meg, az akkori ottani zsidókról van szó, akiket ők vártak. Ők azért voltak szomorúk, meg valóban a messiást várták, mint ma is minden zsidó a messiást várja, és akkor Péternek a bizonságtevésére döbbentek rá, hogy mit tettek. Nem bűntudat, hanem az, hogy akit vártunk, mi nem engedtük. Ez a szomorúság, és ennek a szomorúságnak a kérdése volt, hogy mit tegyünk. Péternek a válasza, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szent Szellem ajándékát Jézus Krisztusnak a nevére. Jézus Krisztusnak a nevére. Nem kell megijedni, nagyon sokan ezt is félremagyarázzák. Miért? Miért kellett Jézus Krisztus nevére bemerítkezni az akkoriaknak? Mert Istennel rendben voltak, Isten szelleme velük volt, csak valaki a háromból hiányzott. Ők rendben voltak, a zsidóság akkor is, ma is általában a hívő zsidó, rendben van az Istennel kapcsolatával, hiszen Isten alárendeli magát. Isten szelleme ma is működik a zsinagógákba, hiszen hogyha Isten szelleme nem vezetné ezt a népet, akkor nem is élnénk már, akkor nem is működne a világ történelem, sem mondanám én csúnya szóval. A zsidóságnál nem kérdés, hogy egy hívő zsidónak nem kell megtérnie, egy hívő zsidónak nem kell a Szent Szellemet külön elfogadnia, hiszen Isten szelleme velünk van. Azonban egyetlen egy tétel hiányzik. Fogadd el Jesu Hamasját, Jézus Krisztust, azt a názaretit, messiásnak. Azt a nevet, ami az ő neve, azt az uralkodó nevet, a király nevét fogadd el magad fölött. Miért mondom ezt? Sokan megint a szöveg kiragadása miatt csak Jézus nevére. Nem, a Szent Háromság nevére. A bemerítkezéseknél is ezért hangsúlyoztam, és ezért mondtam a Szent Háromság nevét. Aki a pogány világból jön, persze, hogy Istenhez meg kell térni. Persze, hogy meg kell térni. Itt Péter szinte ismételt, hogy térjetek meg. Nem kellett mondani, hogy kihez. Hiszen most a zsidóságnál éppen az új év előtt, a mostani szombat, ami előttünk van, éppen a tesóval a megtérés szombatja lesz. Az új kezdet előtt a zsinagógákban megszólal a megtéréssel szóló sófárhang, amely egy hónapon keresztül fújják a megtérésre. Nem kell mondani kihez, mert egy örök Isten van. És a zsidóságnál nem kell különösebben ruhálkodásról, Isten szelleméről előadást tartani, mert természetes velejárója, együtt élünk Istennel, akkor együtt élünk Isten szellemével. Azonban akkori korban is, és ma is csak ez a különbség, hogy a hívő zsidónak, mint az akkori hívő zsidónak, szüksége volt a megváltóra, Krisztusra. De nem csak megváltóra, hanem mint királyra is, mint messiás királyt fogadd el. Ez az egy lehetőség. Nekünk is ezt kell beszélnünk, erről kell beszélnünk. Miről kell szólni a szánknak? Térjen meg Istenedhez, a bűneidet rendezed, bemerítkezés által is, hiszen a zsidóság a bemerítkezés fogalmát ma is ismeri. A zsidóság minden nap bemerítkezik reggel, amikor megy a zsinagógába, mert még tisztátalan kézzel se nyúl a Tórához, megmossa a kezét. De sokszor gúnyolták ki a zsidóságot a sok mosakodásért. Pedig milyen jó lenne megtanulni ezek a szellemi tartalmait, hogy koszos kézzel nem nyúlok a Tórához. Mit tettél ma, és utána van képed elővenni. Van-e bátorságod elővenni a Bibliát? A bűnök rendezése után szükség van egy engedelmes átadott életre. Térjél meg, szülessé újra, és vedd a Szent Szellemet, mint vezetőt, ami minden igazságra. Az egész életedet vezetheti. Ez az egész Sávot története. Ne veszünk el a részletekbe. Sávot új kezdete, pünkösd új kezdete. Nem egy egyház kezdete, hanem Istennek a munkájának és ígéreteinek a folyamatos beteljesedése. És én hiszem azt, hogy itt is, akárhol most itt összejöttünk, Isten folytatni akar és be akar fejezni valamit. Folytatni és befejezni. Befejezni egy testpet állapotot, azt mondja, ne szomorkodjatok. Tudod a akaratomat, tudod a proféciákat, tessék imádkozni. Isten ilyen egyszerű és kemény sokszor. Tudod, mi a dolgod? Menj imádkozni. Kérd el tőlem, hogy tudsz. És utána majd történnek csodák is. Történnek csodák is. De ne állj meg a csodánál, mert ha megállsz a csodánál, megint csapdába kerültél. A csoda nem azért volt, hogy pünkös legyen, nem azért volt, hogy te lássad a lángokat, meg lássad, hanem te tudjál bizonságot tenni arról, hogy Krisztus az Úr. Mert az ő szelleme, Krisztus szelleme most lépett hatalomra. És ezt a folyamatot betartjuk, és Krisztus szelleme fog uralkodni, akkor további történések is vannak. Nehogy azt hitt, hogy nagy örömök fognak érni. Mindenki azt hiszi, hogy most a Szent Szellem kitöltése után a halleluja, minden szép és minden jó. Péter, amikor bizonságot tette az első ténykedés, ott mindjárt le is tartóztatták. Nem kívánom ezt senkinek, hogy az első bizonságtétel után mindjárt jöjjenek a bajok, de tudnunk kell a bizonságokat és a Biblia történeteit pont ezért, pontosan ezért kell elolvasnunk és látnunk, hogy amikor egy új kezdődik, valóban, Péter jóformán nem tett bizonságot, és már jöttek a szadduceusok és a farizeusok, mindjárt be is kasszizták. Igaz, hogy pár órára, de akkor is már elkezdődött. Már elkezdődött. És akkor is, amikor meggyógyultott a sánta, nem azért gyógyult, mert hogy Péter a nagy ember legyen, hanem azért, hogy Isten tovább tudja vinni a csodákon keresztül, hogy lássátok meg, amit ígértem, igaz. És lássátok meg, hogy a király uralkodik. Én úgy érzem, hogy kezdetnek talán ennyit. Egy új kezdeténél a Szent Háromság egységének kell létrejönni, de előtte benned kell létrejönni az egységnek. Az első egység, hogy tudom azt, hogy Istennek van törvénye és akarata, ott áll mellettem, és van ígérete, proféciája, ott áll mellettem, és a kettő megszólal, ne szomorkodj, ne szomorkodj. És amikor ezt tudom, hogy mi Isten akarata, akkor elmegyek imádkozni, elmegyek a felsőházba, egységben, és akkor érdekes dolgok történnek. Találkozom azzal, aki elment, de már nem Jézusként, hanem Krisztusként. És itt van ez a hatalmas változás. Ha nem tudunk tovább lépni abból, hogy Jézus és Krisztus, akkor nem történik semmi. A vallásos gyülekezetek számtalansága erről szól, megáll Jézusnál, és nem lép tovább. És mivel megáll Jézusnál, abban a pillanatban a szellemi lelki lesz, és abban a pillanatban az emberi akaratok tömkelege jön, hogy hogy kell csinálni. És akkor jön, hogy pünkösdöt is megmagyarázzuk, hogy kell a nyelveken szólás, meg kell a kettős láng, meg kell, na lassan már milyen ruhába öltözünk, meg hol legyen, meg milyen fejen áll, vagy nem tudom, mit csináljunk. Lassan ez lesz. Miért? Mert nem léptél tovább. Nem léptél tovább Jézustól Krisztusig. Nem léptél tovább a csodák után, hogy megismert, hogy kiadta a csodát. Nem léptünk tovább. Ez egy keresztény betegség. Keresztény betegség, mert nem Krisztus az Úr. Beszélünk Jézusról és a Szent Szellemről, de a király kimarad. És bizony így lehet Jézus bálvány, Szent Szellem bálvány, Szent Szellem adóvány, ajándékai bálványok így lehetnek. És mindez ebből adódik. Én azt mondom, amondó lennék, hogy talán a világ történelemben is most jutottunk el az a korhoz, hogy nem csak a törvénynek kell helyreállni, hanem a király uralmának is, amikor a törvényt megismerjük. Akkor kezdődhet új. A törvény megismerése, elfogadása kegyelemmel természetesen nem más, mint a királynak a hatalmát előkészíteni. Nekünk, akiknek van királyunk, ismerni kell a törvényt, és ismerni kell a proféciákat, úgy, hogy az a két fehér ruhás ott áll mellettünk, bennünk, a szívünkben, úgy kell tovább mennünk. El kell vinnünk a törvény és az ígéretek által Krisztus bizonságáig mindenkit. El kell vinnünk Krisztusig mindenkit, hogy tudjon dönteni. Nem mi döntünk. A mi életünknek a bizonságait pedig maga Isten adja. Akkor adott nyelveken szólás ajándékát, akár most is adhat. Akkor adott gyógyítást, akár most is adhat. Istennek változatos a repertoárja, olyan csodát ad, amelyet miért ne adhatna. Hiszen ő a világ ura, minden hatalom. Az övé adhat. Nem automatizmus, nem jár, nem én vagyok a nagy, hanem ő megajándékozhat valamivel mások miatt. Hogy Krisztust ismerjék meg. Az ajándék nem a tiéd. Az ajándéknak nem te vagy a tulajdonosa. Te csak egy eszköz vagy. Örülj, hogy eszköz lehetsz, és úgy használd az ajándékot is, és úgy beszélj az ajándékról is, hogy Krisztusra mutasson mindig, hogy az ő szelleme az, amint parancsnok. Most parancsol akár a betegség démonának, vagy akárminek. Te nem vagy senki. Velem együtt nem vagyunk mi senkik. És ha nem Krisztus az Úr, akkor jönnek a problémák. És a kezdet kezdetén, pünkösnek a kapcsán ki kell mondani, ha nem arra szól az egész történet, hogy maga Krisztus az Úr, akkor a kis királyok azonnal beindulnak. És azonnal beindul a legkisebb közösségbe is a rágalmazás, a vádlás, a rossz beszéd, az akármi. Azonnal beindul. A kiskirályoknál mindig azonnal, ahol Jézus elég, ott a kiskirályok Krisztus helyett uralkodnak. És mindjárt elkezdik, hogy kicsoda ez a Péter, az a Péter kicsoda, hát milyen halász volt ez. Aztán hogy néz ki, hát milyen durva ez a fickó, hiszen Péter nem egy balettozó volt valamikor. Tehát mindjárt jönnek a vádaskodások, mindjárt jönnek a minősítések. Na de azért Péter azért ilyen volt, Péter olyan volt. Péter milyen gyenge, hiszen most éppen most szállították be a börtönbe. Jönnek a mutogatások. De miért? Ha egymásban, egy szellemben Krisztust látjuk, és egymáson Krisztus uralmát látjuk, nincs kérdés, hogy ő miért piros zokniban van egy sárga nyakkendőbe, és nincs kérdés, hogy miért van egyedül, vagy miért nincs gyereke, vagy nem tudom mi, akármilyen kérdést is mondhatok. Vagy miért énekel, és miért nem zongorázik, és miért nem, hadd nem mondjam a változatosságot az egymás piszkálásának, mert a kiskirályok egymással úgy, ahogy van, mindig is harcba keverednek. Miért vannak kiskirályok? Miért vannak viszályok? Ilyen egyszerű. Ott pünköskor nem lépett tovább, nem volt igazi pünkösdje annak, aki másik emberben potenciális gyarmatot lát, vagy önmaga királykodni akar. Annak nem volt bűnköstje. Annak valami tapasztalása van a Szent Szellemről, de nem Krisztus szelleme uralja. És itt vannak a problémák, hogy ott, amikor lejöttek az Gecsemáné, az Olajfák hegyéről, lejöttek, egy akarattal kértek, egy szellembe voltak, és kaptak. De nem azt kapták, amit ma oly sokan kergetnek, hanem megkapták azt a látást, hogy kicsoda a király, maga Krisztus szelleme, amely kettős lángban Isten szelleme és Krisztus szelleme együtt ma uralkodik, a megtéréshez elvezetők Isten szelleme és az újjászületett ember életét vezénylő Krisztus szelleme bizony egy, mégis más, de úgy, ahogy kevés Isten szelleme, úgy kevés számunkra Jézus, tovább kell lépni. Tovább kell lépni. Én úgy érzem, ha Krisztusról beszélünk, először a mi életünkbe kell a királyságot helyreállítani. És ebben a pillanatban minden emberi kimegy belőle. Ember nem lehet király. És mindjárt közelebb vagyunk a zsidó látáshoz, és hogy mindenki egyforma és szabad. Mindjárt megéljük azt, hogy egy zsidóban láthatjuk azt, hogy soha nem akar királykodni, és soha nem engedi meg, hogy más uralkodjon rajta. Szabadok vagyunk. És ez a szabadságot pont pünköskor megtapasztalhattuk, és egy új kezdetekor meg kell tapasztalnunk. Egyedül a Szent Szellemnek van autoritása. Egyedül Krisztus a király és az Úr, és ő képviseli önmagát, ő maga a Szent Szellem, aki itt van közöttünk. Én örülök azért annak, hogy ide, amikor eljöttünk, akkor Isten szelleme munkálkodott. Örülök, hogy eljutottatok odáig, hogy most aztán egyedül vagyok. Most mit csináljak? Ez a kezdet. Amikor ott állsz a olajfák hegyén, és hát elment az Úr. Elérkezti a Jordán határáig, mint annak idején a választott nép. Innét te jössz, te lépsz. Annak idején is a Jordán határvonalánál Isten hátra lépett. Ugyanakkor viszont pont ebben a történetben Péter bizonságot tett, hogy Isten hátra lépett, de a választott népet valaki vezette. A választott népet is Jézus Krisztus vezette. Egészen idáig. És ez olvasható ebben a történetben, és a kincsek tömkelege van ebben a történetben. Azért, mert Isten egyedül hagyott, láthatóan. Nem hagyott egyedül. Azért, mert nem látta az első hamasát, Jézus Krisztus nem látta, mégis ő vezetett idáig. Istennek olyan humorja van, és olyan szeretete, hogy nincs itt, és mégis itt van. Te félsz, hogy nincs veled, és nem is veszed észre, hogy ő vezetett idáig. Nem látod, és fogja a kezedet. Én azt hiszem, mai napnak ez a történet egy ilyen mosolyogtató történet. Isten el odáig elvezetett valamennyiünket, hogy látjuk Isten akaratát, látjuk az ígéreteit, közelítünk a törvényhez és a kegyelemhez, tudjuk a személyes elhívást is, vagy egy közösségi elhívást is megtudhatunk, és utána azt mondja, akkor most megmutatom önmagamat. Odáig elvezet, és a Sávodnak egy csodálatos szép összegzése talán, elvezet odáig, hogy őt lássad meg. Láthatatlanul elvezet egy találkozásig, amikor ő magát láthatóvá teszi, mert veled voltam, és nem hagytalak el. De Isten mégis rátok akarja bízni a saját életeteket. Rátok akarja bízni a saját szolgálatotokat, de azért a szeretete ott van. Nem engedi el az életedet, és mégis ő irányítja. De megadja mégis a szabadságot. Istennél vannak ilyen kettős dolgok, és ez a jó, mert hogyha nem lett volna ő, aki ideig jön ebbe a mai nap előttünk, akkor ma nem vagyunk itt. És azért jött előttünk csendben és láthatatlanul, hogy most itt helyben tudjunk találkozni vele. És én azt hiszem, minden egyes ilyen alkalom találkozás vele. Ő hozott ide, nem is tudtad, de miért hozott ide? Hogy őt ismerd meg és mondd el másoknak. És én azt hiszem, minden emberi találkozás, minden szolgálat erről szól. Menj el, nem hagylak el. Ha nem is látsz, akkor sem. De amikor találkozol valakivel, akkor rólam beszéljél. Ne az útról, ne a ruhádról, ne a szolgálatodról, ne a szépségeiről, meg nehézségeiről, meg az otthoni dolgokról, róla beszéljél. Nekünk a feladatunk Krisztus minden bizonságáról beszélni. És ez egy mondatban, azt hiszem, olyan sűrítmény, amit soha az életünkbe, a földi életünkbe nem tudnánk betölteni. De igyekeznünk kell. De hogy tudunk még többet tenni, még többet mondani Krisztus bizonságáról? Ha még jobban ismerem Isten akaratát, még jobban engedelmes vagyok. Ha még jobban ismerem Isten törvényeit, és engedem Istennek, hogy megtisztítson, megszenteljen, és meg is szabadítson sok mindentől, akkor még jobban ismerem őt, és még jobban tudok másoknak bizonságot tenni, miközben valóban látszik, akár rajtam is a kettős tüzes nyelv, hogy Isten akarata valós lett az életemben, és Krisztus uralma ott van az életem fölött. Nem beszélnünk kell, és nem magunkról kell magyarázni. Én azt hiszem, hogy ma nem lenne divatos Péter se. Nem lenne nagy misszionáris, nagy karizmatikus vezető. Egy nagyon egyszerű ember volt, csak egyszerűen közölte azt, amit a zsidók is tudtak. Ott történt valami, ez történt. Ott a Golgotkán történt valami, ez történt. Ő volt a messiás, ti voltatok. És olyan szép a Bibliában ezek az egyszerű dolgok, amit nekünk is meg kellene tanulni. Ne vessz el a részletekbe. Krisztusról szóljon minden, de minden. Ugyanakkor ne essünk bele abba a kétségekbe se, hogy Krisztusért teszek mindent, hogy üdvözüljek, nem tudsz te tenni semmit, érte? Abszolút. Mert a halál félelmével szokták riogatni az emberek tömkelegét. Aztán Krisztusért mindent megteszek, ez a másik terület, amely kényszerítenek arra, hogy mindig jobb legyek, de közben hozzáteszik mindig azt, hogy úgyse tudsz jó lenni, és megint félelembe kerülsz. Tudod mit? Amit tudsz, azt add örömmel és hálával tovább másoknak. Én azt hiszem, ha már ismered, ő megmutatja sokkal jobban magát. Benned is, neked is, hogy tovább tud adni. Neked semmi teendő nincsen. Hallgatni arra a két fehér ruhásra, és meghajolni a világ királya előtt, és másoknak a világ királyának a nevét magasra emelni. Krisztus az Úr. Péter is csak ennyit tett. Az egész Savot történetének egy mondatba, az egész pünkösnek egy mondata lényege. Krisztus az Úr, és ma Úr, és most is Úr, és a Szent Szellem által. Ne a részletekbe veszünk el, mert ebből vannak a legnagyobb problémák. Egy mondat legyen mindenben a zászlónkon. Krisztus az Úr. Lépjünk ezen tovább. Mert Krisztus zászlaja alá tudunk venni embereket, nem a magunk zászlaja alá. És ami Krisztust emeljük magasra, lesznek hasonlóak, akik talán éppen most vannak ott a fönt az olajfák hegyén, hogy hova lett? Hova? Hány ezret mondjak Magyarországon, akik a gyülekezetekben is mindenbe csalódtak? Hova lett? És akkor meg kellene kérdezni, hogy hova lett a törvény, és hova lett Istennek az ígéretei, a profécia. Hova lett? Hol van melletted ez a két bizonság, amelyik által megismered a harmadik legfőbb igazságot, hogy Krisztus az Úr? Tudod, hányan lehetnek most fent az olajfák hegyén? Tudod, hogy hány nyavajgó, szenvedő, megmarcangolt? Hány és hány? Egyedül vagyok. Talán ezért jöttünk össze. Talán ezért akar indítani Isten valami újat. Hogy az a felső ház, amelyik ez is lehet, növekedjen létszámban. És akkor történik a csodák, hogy kezdetben 3000, Péter börtönbe érkezése után 5000, jönnek a számok, de ne ezzel foglalkozz, nem a mi dolgunk. Mert itt van egy csapda, amikor beesünk a világba, és mi statisztikákat készítünk, és reklámokat, és mindent világi módon csinálunk. Sajnos, amilyen a világ, olyan a gyülekezet is általában, olyanak az egyházak általában. Egy mondat, ami számomra mindig is egy aranymondásként ott van, és naponta együtt voltak, és a gyüleket üdvözültekkel szaporodott. Nem kilóra darabra, hanem befejezett életekkel, amelyek már a király kezébe vannak biztos helyen. Nem darabszáma, hogy 20 többen vagyunk. És én azt hiszem, a minőségi kérdés ez. Ha egy embernek újjászületett élete van, és Krisztusnál van, hatalmasabb dolog, mint sok ezer ember, aki csak örömködik, tapsol, énekel, vagy nem tudom, mit csinál. Én mindig csak úgy lennék, Uram, mindig egyet-egyet, hogyha láthatnék, hogy a tiéd, és oda vihetnék hozzád. Nem kell nekem látványosság, nem. Azt az egyet abból a sokból hozd ide, és hadd menjek vele oda eléd. Azért persze ne egyet, ha lehet többet, de azért mégis legyen a lényeg az, hogy az újjászületett emberek, az üdvözültek szaporodjanak. És ezt nem mi tesszük megint, hanem Krisztus szelleme, egyedül ő. És ebben a szolgálatban szeretném, hogyha elindulnátok. Vágyom rá.